hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Jó napot kívánok! Elérkezett a hétvégi menetrend utolsó órája, amikor könyvek kerülnek a középpontba. A Parabellum címet viseli a könyvajánlóban kibeszélt első könyv, ami Bihari Péter írása. Olá Andrea mondja a részleteket.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Egy mindenre elszánt apa, érzelem nélküli bűnözők és kegyetlen leszámolások. Pörgős krimit írt Bihari Péter. A Parabellum című könyv Németországban élő főhőse olyan férfi, aki nem tudja feldolgozni a tragédiát, ami a lányával és elvált feleségével történt, de nem is sejti, amikor bosszút esküszik, hogy olyan dolgokkal kell szembesülnie majd, amelyekről jobb lett volna, ha nem tud. Régi bajtásai segítik abban, hogy eljusson a maffia főnökig, akit egyébként a rendőrség is keres. Bihari Pétert arról kérdezem először, ebben az új regényében milyen olyan motivum van, ami a korábbi krimieiben nem szerepelt.
Ennek a könyvnek maga a bosszú a lényege, illetve hát maga az, hogy segít-e ez valamit is az emberen, vagy sem. Illetve az albán maffia itt Németországban, ahol én élek, eléggé aktívan működik. Magyarországon már kevésbé, a 90-es években kis aktívak voltak az ukrán és az orosz maffiával egyetemben. Akkor még az arabok is labdába rúgtak. Itt Németországban rettenetesen, illetve Franciaországban rettenetesen aktívak, főleg a prostitúció, gyermekprostitúció, illetve a kábítószer. És hát az egyik oka az, hogy a könyvet az albán maffia köré szőttem, az, hogy itt ez napi szintű problémákat jelent. És ugye hát az ember abból táplálkozik, ami ezt hozzájut, én itt ehhez jutok hozzá. De maga a vezérfonal itt az volt, hogy egy, hogy is mondjam, a delelőjén túljutott férfi ember neki jár-e, vagy jut-e szerelem még. Nem akarom előni a poénokat belőle, tehát nem akarok spoilerezni, de van benne egy-két csavar, és hát itt maga a lényeg a bosszú volt.
Erről a férfiról esem még szó. Azért ez egy jóvágású, öntudatos, bár némiképpen megviselt ember, hiszen elhagyta a családja, a felesége, és végülis ez a bosszú őt hozzásegíti ahhoz is, hogy visszataláljon egy útra, nem?
Igen, és pont az a csattanója, vagy az apropója ennek a dolognak, hogy egy ember életében bekövetkező baromi nagy negatív történés vagy behatás is válthat ki pozitív hullámokat, illetve ezekre a hullámokra felülve, vagy ezeket meglovagolva, teljesen meg tudja fordítani az ember az életét, már akkor is, amikor letett róla. Bú egy Magyarországon élő szolgáló rendőr, ENSZ katona, válás után kiköltözik Németországba, ő követi a lányát, a feleség volt feleségéhez nem kötik erős szálak, de a lányához igen, és hát itt történik egy olyan tragédia, ami kiváltja belőle ezt a válaszreakciót. Valóban igyekeztem egy olyan karaktert összehozni, ami nem egy átlagos férfiről szól, de valahol mégis, mert tehát kerülöm ezeket az amerikai
kliséket,
tehát ezeket próbálom mindenféle szinten távol tartani a könyveimtől, mert ezek ilyen nagyon mézes mázosak, és az élet nem az. Tehát itt teljesen egyszerű emberekből lesznek hősök, negatív szereplők, emelkednek ki a tömegből, vagy akár csinálják meg a saját szerencséjüket, vagy járják be a saját útjukat.
Ha már az amerikai filmeket említi, ugye az ember valahogy olyan természetesnek veszi ezekben a filmekben, hogyha van egy magányos hős, akkor pillanatok alatt tud maga köré egy csapatot szervezni, akik majd őt támogatják a céljai elérésében.
Igen.
Itt is ez történik, azzal a különbséggel, hogy itt mindenkinek, aki a csapatában benne lesz, látjuk az előéletét, vagy legalábbis jobban megismerjük, és tudjuk, hogy ki volt, és miért áll rá ilyen könnyen, hogy segítsen a leszámolásban.
Nézd, igazából azok az emberek, akik ezekben a körökben szocializálódnak, fiatalon kerülnek be egy fegyveres közegbe, ezek az emberek, saját tapasztalatból beszélek, ezek az emberek életre szóló bajtársiasságot, ha nem is fogadnak, de ez egy haláltermészetes dolog, hogy akár 20 év múlva is bármikor csörög a telefon, és valamelyik ex csapattársa hívja, akkor megy, mert menni kell. Nagyon sok esetben fogalmazódott már meg történetekben azt, hogy az emberek miért harcolnak, és ebben a könyvben is benne van, hogy igazából csak a társáért. Tehát a magasztos célok, amiket politikusok kitűznek, vagy vallási vezetők, mert tök mindegy, hogy honnan nézzük meg a háborúkat, mindig valakik elkezdik valamilyen magasztos céllal, és általában ők elmennek egy olyan helyre, ahol nagyon jól érzik magukat, és kívülállóként figyelhetik a történéseket, és vannak emberek, akik megvívják helyettük ezeket a csatákat, és ezek az emberek, akik harcolnak valóban azokon a szintereken, aki most tök mindegy, hogy Afganisztánt vesszük, vagy bármelyik a csapattársáért harcol, senki másért. A magasztos célok nem érdeklik őket, és ez a történet is erről szól, mert sajnos azt tapasztalom, hogy a mostani rendőrség, a katonasság már valamit csiszol ezen a dolgon, de a rendőrségnek még mindig nagyon rossz a PR-ja, nagyon nehezen szívja be azokat a fiatalokat, akikre szükség lenne ahhoz, hogy az állam egy frissüljön folyamatosan. És ezt próbálom egy picit kidomborítani abban, hogy ez egy teljesen más életvitel, egy életstílus, egy életérzés.
Azt mondja, hogy tapasztalatból tudja, mesélne az előéletéről, hogy miért fordult a krimírás felé.
Az előélet. Uh-huh. Én dolgoztam a rendőrségen egy évtizeden keresztül, utána a Ferihegyi repülőtérnek a fegyveres szolgálatánál, biztonsági szolgálatánál dolgoztam 12 évig. Tehát nekem, úgymond a fiatal felnőtt koromtól kezdve a teljes életemet kitöltötte ez a fegyveres millió. Nem beszélve arról, hogy az édesapám, aki most már nyugdíjas, rendőrségi főtanácsosként ment nyugdíjba, ő már a 70-es évek végétől a rendőrségnél dolgozott, az én esanyám a BV-nél dolgozott, tehát én belecsöppentem ebbe a dologba, és nem is akartam belőle kiszállni, mert nekem ez rettenetesen tetszett. Aztán eljött egy pillanat, amikor megcsömörlöttem, mert sem az anyagi, sem az erkölcsi, semmilyen megbecsülés nem volt az, ami elvárható lett volna, és mi ezt úgy mondtuk a bajtársaimmal, hogy ha maradsz rendőr, akkor citromos koporsóba fognak temetni, és ez a mai napig igaz sajnos.
Ez mit jelent?
Hát azt, hogy szegényen deszka koporsóba, és a családod spórolni fog, hogy egyáltalán el tudjanak kaparni valahol, hogyha nem esetleg egy önkormányzati szociális segély húzza ki őket a bajból. Úgyhogy nekem ez nem volt perspektíva. Tehát én mindenképpen egy kicsit többet akartam a családomnak, többet akartam magamnak is, hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, mert persze az ember magának is mindig jobbat akar, és ezért váltottam először ugye a repülőtérre, majd 2015-ben én kitelepültem a családommal Németországba, úgyhogy azóta is itt élünk. Az előélet végül is ennyi, az írás az megint csak úgy, hogy a derültékből villámcsapásként ért, hogy elkezdtem írni. Aztán, hogy ezek a könyvek sikeresek lettek, az egy megint egy, mert tényleg álszerénység lenne azt mondani, hogy nem fogynak jól időzőjelben. Szeretik az emberek, nagyon sok jó visszajelzést kapok, mert azon a nyelven írok, amin az emberek beszélnek a hétköznapokban. Tehát nem cizellálom a dolgokat, nem fényezem túl, nincsenek ilyen sztáralűrök, nem mórikált az írás, hanem tényleg az van, amit élnek az emberek, és azon a nyelvezeten szólok hozzájuk, szólítom meg őket, és ennek ellenére vannak benne olyan igazságok, meg olyan képek, amit később fel tudnak ők is akár használni, illetve maga, amíg olvasnak, addig jól szórakoznak.
És van benne érzelem, és mondjuk párkapcsolati kérdésekről, vagy egy nő meghódításáról, pláne egy ilyen fiatal nő meghódításáról, mint ebben a regényben, és ez a tétovaság, ami egy meglett férfiban van, szóval ez nagyon érdekes férfi oldalról látni, ahogyan ezt leírja.
Mondjuk ez nem saját tapasztalat, tehát itt teljesen az agyamra kellett hagyatkozni, mert hát most már 15. éve élek boldog házasságban, feleségem, illetve 11 éve vagyunk házasok, 15 éve vagyunk együtt, viszont hát megjártam a hadakútját, mert ez a harmadik házasságom. Próbálok olyan témákat feszegetni, amik adott esetben nem azt mondom, hogy tabu, de nem feltétlenül népszerű. Tehát a média egy része nem meri piszkálni, mert nem jó visszhangja van. Nehéz ezt így megfogalmazni, de hogyha a könyvemnek a karakterét vesszük, a volt feleséget, akkor olyan asszonynak a képe rajzolódik ki, inkább úgy mondom, akiről sok jót nem lehet elmondani. És ugye nagyon sok esetben van az, hogy tehát egy válásnál nem lehet azt mondani, hogy te vagy a hibás, vagy én vagyok a hibás, mindkét fél hibás, de vannak bizonyos olyan szituációk, amiket nem szabadna elkövetni egyik félnek sem, és hát itt a nő követte el azokat a szarvas hibákat, vagy nevezük bűnöket, amiket még véletlenül sem szabadott volna elkövetnie.
Hát ez egy rendkívül számító nő, aki tulajdonképpen ezt a férfit, a bót használta, ameddig kellett, aztán tovább lépett, és egy sokkal tehetősebb férfire esett a választása, csak rosszul döntött.
Igen, de ha megnézzük, akkor ez valamilyen szinten általában tabu téma. Tehát nem szoktuk kvázi bántani a nőket, mert miért tennénk? De nagyon sok esetben ugye vannak ezek a goldigerek, ezek az aranyású menyecskék, akiket felszoktunk hozni a negatív női szereplőnek, aki csak ugye a pénzért megy hozzá egy idősebb férfihez, és a többi, és a többi. Tehát ők vannak pellengére állítva, ők azok, akik reflektorfényben vannak, de ennek ellenére azért nagyon sok olyan szituáció van, ami ugyanígy megérne egy misét egy könyvben adott esetben, mert nem beszélnek róla. És visszatérve itt ugye a korkülönbséghez, nem feltétlenül minden fiatal nő pénzre hajt, vagy státuszra, amivel rendelkezik az idősebb férfi, hanem egyszerűen csak a beállítottsága ilyen, vagy a személyisége fogja meg, vagy van egy apakomplexusa, hát ez sem kizárható.
Hát vagy elég jóvágású ez az idősebb férfi, aki azért nem annyira idős, mert aktív és ad magára, ugye? Hány éves ő? Abból nincs még 50.
Könnyebb volt így karaktert formálnom, mert ugye én is ebben a korban vagyok jelenleg. Ugye az előző könyveim, a Veszett Kutya, a Falka, azok egy ilyen fiatalabb férfi karakterrel vannak felvezetve, vagy végigvezetve, de próbálok mindenhonnan csipegetni. Most 3 könyv van még a gépemen, ilyen félkész állapotban mondjuk. Az egyik a munkacíme az Endrei Szentek, ez a Veszett Kutyának és a Falkának lenne a folytatása. Van egy Inyenc, ez egy sorozatgyilkosos krimi, és van egy, hát az Utolsó Náci munkacímmel, ez pedig egy több idősíkon mozgó háborús krimi. Próbálom mindig úgy, vagy az idősíkokon, vagy a szereplőket próbálom úgy alakítani, hogy ne mondhassa azt a kedves olvasó, hogy na hát itt van megint egy bihari könyv, elolvastam 2, pont ugyanolyan lesz a 3.
Ebben van akkor tudatosság.
Nézze, bolond lennék, ha nem tudatosan csinálnám a dolgaim. Én az egész életemet tudatosan élem, és próbálom úgy felépíteni ezeket a könyveket, ugyanúgy a saját brandemet, az írói brandemet. Nagyon sok segítséget kapok kortársíróktól, akár nevezhetem a Borsát, Borsa Brandt, vagy a Réti Laci nagyon sokat tud segíteni nekem, a Wagner Brigittát. Vannak olyan emberek, akiktől minden nap tanulok valamit.
Hogyha visszatérünk a regényhez, a Parabellumhoz és a nőkhöz, ugye 3 olyan erős nő van itt, akiről érdemes beszélni, tehát van a feleség, mert a maganemében ő is elég erős, hiszen megpróbált kiszakadni ebből a kegyetlen helyzetből, amibe sodorta magát és a lányát a választásával, hogy rosszul ment férhez, tehát megpróbált kimenekülni ebből. Aztán ott van, mondhatjuk a mafia főnök közelében egy nő, aki szintén rendkívül kemény nő, és őt is nagyon megedzette az élet, és akkor van ez a fiatal lány, aki vonzódik Bóhoz, ő meg rendőr. Ő sem egy ilyen gyenge nő.
Köszönhető annak is, hogy én erős nőkkel voltam világéletembe körülvéve. Tehát nekem ez az a tipikus rózsaszín, habos-babos feeling, ez az én életemből teljes mértékben kimaradt. A munkám révén általában rendőrnőkkel találkoztam. Nagyon jó barátom mai napig, a parancsnokom az Éva. Ő példaképe lehetne nagyon sok fiatal lánynak. Főiskolát végzett, és közel 50 fegyveres férfit irányított egy kapitányságon közrendvédelmi osztályvezetőként. Tehát engem körülvettek ezek az erősnők, és én belőlük tudok meríteni, mert ez az elmegyek shoppingolni, megcsináltatom a körmön, fölrakatom a szempillámat, és a többi, tehát ez nekem kimaradt teljes mértékben. A feleségem, Adrien, ő egy rettenetesen erős nő, neki is ajánlottam a könyvet nem véletlenül, tehát az elején ott is van. Az édesanyám szintén egy nagyon erős nő volt, és hát hála Istennek a lányaim is azok.
Ja, hogy így körül van véve nőkkel, ez
hát
milyen
nekem,
jó.
Nekem 3 lányom van, ott a feleségem, egy herélt kutyám van, tehát itt alfahím egyedül én lehetek.
Ki van ezt találva?
Rettenetesen, igen. Mondtam én, hogy tudatosan szervezem az életet.
Ennyire? Aha, klassz. A mafiáról, és ott is a férfiak szövetségéről muszáj beszélnünk. Ugye, ahogyan mondtam, hogy Bó csapatot szervez, és ott a bajtársiasság a fő mozgató erő, ami miatt nem kérdés, hogy összeáll ez a csapat, akik segítenek neki bosszút állni. Az albán mafia felépítését, vagy ezt a családi szerveződést is megismerjük az ön könyvéből, és ott is van egyfajta egymásra utaltság végül is, és a pénz, mint mozgatórugó, ugye?
Hát igen, tehát az albán mafia családi alapon szerveződik mindenképpen az a fő csapásirány. Nagyon erős a hierarchia, tehát a vezér szava szent és sérthetetlen, és hát igen, valóban a pénz az egyik fő mozgatórugója, mert iszonyatos összegek felett diszponálnak ezek a klánok. El nem tudjuk képzelni, tehát magyar viszonylatban egy átlag olvasó a 100 millió forintot sem tudja elképzelni. Átlag ember 1 millió forintig, nem azt mondom, hogy el tud számolni, mert el tud számolni, de egyszerűen nem tudja az agy felfogni az összegszerűségeket. Ha már 100 millióról beszélünk, az már ilyen meseszerű, ha milliárdot említjük, az már aztán végképp kiveri a biztosítékot, és ott már le is fagynak az emberek, ott jön a kék halál, és hiába dobálóznak adott esetben egy bűncselekmény kapcsán milliárdos tételekkel, nem tudják hova tenni, nem tudják felfogni. Életükben nem láttak ennyi pénzt, soha nem is fognak, de még az unokái sem. Itt viszont ebben a közegben, ahol évszázadokon keresztül gazdagodtak családok, itt egy vidéki családi ház ott kezdődik, hogy 1 millió euró, ami 400 millió forint. Úgyhogy itt teljesen más dimenziók mozognak pénzügyi téren, és itt komoly, nagyon-nagyon komoly pénzek felett diszponálnak ezek a bűnöző családok.
Igen, de azért itt is beleláthatunk abba, hogy kiből lesz maffia tag, hogy mit kell elviselnie otthon, Albániában, hogy már igen, gyerekkorban azt gondolta, hogy ő ki kell, hogy törjön, és minden áron fog csikorgatva ki,
hát
és aztán bűnöző lesz.
Tehát, hogyha megnézzük, akkor Magyarországon is vannak bizonyos bűnözői rétegek, vagy bűnözői csoportok, akik már a gyereket is arra nevelik, tehát 4-5 évesen elküldik lopni a boltba, és megmondják, hogy mit kell lopnia, mit kell hazahoznia, és ha nem viszi haza, akkor megverik. Tehát én rendőrként találkoztam ezzel, létező probléma. A javítónevelő intézetek tele vannak ilyen gyerekekkel, a fiatalkorúaknak a büntetésvégrehajtási intézete tele van ilyen gyerekekkel. Ők már ebben nőnek fel. Ez a természetes viselkedési forma, hogyha nekem nincs, akkor nem elmegyek dolgozni, és spórolok rá, és mit tudom én, addig húzom a takarót, amíg ér, hanem elmegyek, és elveszem a másét. És ez minden társadalomban benne van, ez nem csak a magyarnak, vagy az albánnak, vagy bármelyik másiknak a sajátossága, ez sajnos az emberben benne van. Hogy vannak ilyen emberek, akik elveszik a másét, ezzel nem fogunk tudni mit csinálni. Nagyon sokan támadtak az elején azért, hogy fegyveres könyveket írok, és hogy hát ez milyen, meg hogy néz ki. És próbáltam megmagyarázni, hogy kellenek a fegyveres emberek, mert ha mindenki puha, és mindenki lekvár, és mindenki birka, akkor jön egy-két farkas, és letarol mindenkit. És kellenek bizony ezek az emberek, akik ezektől a farkasoktól megvédik a többit. Ez a világ pont olyan kemény, mint a középkorban, csak máshogy. Tehát itt is megvannak az erősek, akik hatalmat akarnak, vagyont akarnak, bármit akarnak, és ezért mindenre képesek.
Mennyire volt fontos ön számára, hogy bemutassa a németországi helyszínt, és ugye gyakran vagyunk egy lőtéren, az ottani társaságot néhány mondattal, pillanatok alatt belehúzza az olvasót abba a hangulatba, abba a millióba, ami ott van, és aztán persze elmegyünk a maffia vezér nyaralóhelyére is, szóval az sem utolsó.
Igen, valóban. Kényesen figyelek arra, hogy a könyveimben szereplő helyszínek azok valóságosak legyenek. Hála Istennek vagyok olyan szerencsés, hogy a helyszínek nagy többségén jártam. Ha most visszanyúlnék az egyik előző könyvemre, az elrabolt jövőre, ott volt olyan olvasóm, aki a Google térképen GPS pontossággal próbálta visszalőni a helyszíneket, és nem tudott belekötni. Mert tudomásul kell venni, hogy valóban vannak olyan olvasók, akik akkor vesznek komolyan, hogyha ők lecsekkolják a könyvben lévő dolgokat, és akkor érzik jól magukat, ha az klappol. Egyébként én is ilyen vagyok, az, hogy egy könyvnek a megírását mondjuk egy másfél-két hónapos minimum kutatómunka megelőzi, az biztos. Tehát amit el lehetett olvasni, vagy meg lehetett nézni, vagy össze lehetett szedni tudást az albán maffiáról, azt megtettem. A helyszíneket körbejártam. Nagyon sok helyszín, például a korfui helyszíneket, azokat volt szerencsém végigjárni, nem most nyáron, hanem mit tudom én pár évvel ezelőtt. De mivel voltam ott, ezért le tudom írni az illatokat, le tudom írni a hangokat, le tudom írni az érzést, amikor az ember Paleokastricán kinéz a tengerre, az aranyróka étteremben. Tehát hála Istennek van egy ilyen szerencsés helyzetem, hogy meg is éltem azokat a helyszíneket, tehát jártam ott, illetve hát az ember próbál kútfőből is hozzátenni, meg hát rettenetesen nagy segítség az internet, de mondom, kényesen ügyelek arra, hogy ami oda le van írva, az bárki utána nézhet, utána kereshet, az úgy van. Valóban vannak kisebb csúsztatások, tehát mit tudom én, megvan az utca, megvan a háztám, de egy teljesen más kategóriájú, ha magánház van ott, vagy egy közintézmény, de ennek azt gondolom már nincs jelentősége, de nagy vonalakban minden klappol.
A filmekben megszoktuk, hogy látunk pörgős, sok vágással történő akciókat. Hogyan ír valaki, aki ennek a közelében volt?
Próbálok reálisan írni. Tehát nálam ezek a hollywoodi bemegyek, és egyedül megölök mindenkit, és aztán kijövök, és megigazítom a nyakkendőmet, mondok valami nagyon frappánsat, aztán belelovagolok a naplementébe, ez nálam nem játszik. Tehát én igyekszem úgy megírni akár az akció jeleneteket, akár magát a könyvet. Tehát én próbálok valamilyen szinten filmszerűen írni. Az olvasóknak az ízlése változott meg az elmúlt 15 évben. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Én nem írok 15 éve, hozzáteszem. Én 3 éve kezdtem el írni, de azt tapasztalom a visszajelzésekből, hogy a mai ember agya arra van ráállva, hogy másfél óra alatt megkapja azt az információt, amire neki szüksége van, és utána már nem köti le. Leköti akkor egy sorozat, hogyha 8-10-20 ember írja a sorozatoknak az epizódjait, és olyan történések, csavarok vannak benne, ami leköti, de egyébként az átlag embernek a másfél óra film lepereg, elkezdődik, véget ér, és itt a történetnek a vége. Erre van igénye a jelen esetben, azt gondolom, az embereknek. Ezért próbálom valamilyen szinten filmszerűen megírni a könyveimet, hogy ne tudja letenni. Ennek megvan a maga szisztémája, hogy hogyan szövöm be, hanyadik oldalra teszek egy akciót, hogy váltják egymást, hol kell egy másik csavart beletenni ahhoz, hogy ne lankadjon a figyelem, és adott esetben ne tegye le a könyvet, hanem hajnal 3-ig olvassa, mert nagyon sokszor hallom vissza, hogy egy éjszaka alatt kiolvastam a könyvet, mert nem bírtam letenni.
Bihari Péterrel beszélgettünk Parabellum című új könyvéről, amely az Álomgyár kiadó gondozásában jelent meg.
Olá Andreát hallották a hírek után Erkelényi Angelika új regényéről, a Manna Marina című könyvről lesz szó.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.